Napközben 30-34, este 19-26 fok lesz.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók. Az irodalmi váltás természetrajza. A műsorvezető Mészáros Sándor. Részlet Nádas Péter egy családregény vége című regényéből.
És mogyoró bokrok között egy bodza tövében. Nem messzire attól a fától, amelynek néha mozgott az egyik levele, pedig szél sem fújt. Hárman voltunk a család. Papa, mama és a gyerek. Én voltam a papa, Éva volt a mama. A bokorban mindig este volt. Mindig aludni. Miért kell mindig aludni? A gyereket már lefektette a mama. Papa, meséljél már valamit a gyereknek. Ő a lábosokat csapkodta, mert mosogatott a konyhában. Én az íróasztalomnál úgy tettem, mintha tanulnék a nyina potapovából. De amikor ezt mondta, felálltam és átmentem a gyerekszobába. A gyerekszobát szénával béleltük, rendesen, puhára. Leültem az ágy szélére, és az ölembe húztam a gyerek fejét. Ujjammal beleturhattam vizes hajába. Átöleltem, mintha engem ölelne át az én anyám. Tenyeremet nyírkus homlokára simíthattam, és nem is tudtam, a tenyeremet érzem-e, vagy a homlokát. A nyakán pedig látszott egy vastag ér. Ha ezt az eret elvágnám, kifolyna a vére. A konyhában mindig zörgette a lábosokat. Siess azzal a mesével, papa, mert elkésünk az estéről. Ő mindig estére akart menni. De én nem siettem a mesével, mert jó volt így. A gyerek nedves fejével az ölemben. Miről meséljek? A gyerek kinyitotta a szemét. Most megint a fáról akarok hallani. Úgy nézett, hogy nem is a mesére gondoltam, hanem arra, milyen jó lenne, ha tényleg a gyerekem lenne, és itt feküdne az ölemben. Jó, akkor mesélek a fáról, csak hunyd be a szemed és hallgasd. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fa. Ennek a különleges fának volt egy levele. 1000. Persze, ez a levél, amelyikről én mesélek, egészen különleges levél volt, mert nem olyan volt, mint a többi levél. A fa, amelyikről mesélek, elátkozott kertben állt. Nem ismerte senki ezt a kertet, csak tudták, van valahol egy ilyen kert. De hiába kutattak, nem találták. Pedig sok nyomozó szaglászott utána, és rendőrkutyákkal is kerestették. Maradj nyugton! Az utcáról nem lehetett látni, még repülőről sem. De mi tudtuk, hol kell bemenni. Egy bokor mögött volt a titkos alagút bejárata. Az alagúton, az utcáról, a kertbe. Ebben a titkos alagútban denevérek laktak. Azért voltak ott, hogy a kertet őrizzék. A denevérnek büdös a teste. Mi mégis elindultunk, mert tudtam, csak annyit kell kiáltani nekik. Denevér, denevér, zsákban van a bőregér, kiszórom a mákot, bevarrom a zsákot. Ettől a denevérek elrejtőztek az alagút legsötétebb sarkába, mert elemlámpát is vittünk, fókuszosat. De akkor még nem volt szabad az út, mert jöttek a polipok. Reflektorból van a szemük. Ha valaki betévedt az alagútba, már úsztak is felé. Ezek kétéltű polipok, és nagyon gyorsan úsznak a levegőben is. Éjjel kijönnek a barlangokból, de akkor nem használják a szemüket, mert titokban akarnak maradni. Szóval, ha valaki betéved, akkor oda. És átkarolják, és addig szorítják, tekerik, amíg van benne élet. Ahogy mentünk a barlangban, teli volt a föld csontokkal, mert sokan betévedtek már ebbe a barlangba, de a kertbe nem jutott ki senki. Erre nem számítottunk. Azt hittük, ha a denevéreket legyőzzük, akkor már szabad az út.
Mai beszélgetésünk remélhetőleg egy hosszabb beszélgetéssorozat első része. Műsorunk Tandori Dezsőtől elhozott címe, és kis önkényesen megváltoztatva, a feltételes megállók arra a vállalkozásra utalna, hogy nyomon szeretnénk követni a 70-es évek közepén megjelenő új irodalom alakulás történetét. Mostani beszélgetésünk az irodalmi váltás, változás természetrajzát térképezné fel. Először azt kérdezném beszélgetőtársaimtól, Balassa Pétertől, Dérci Pétertől és Szilágyi Márton kritikusoktól, hogy egyáltalán jogosult-e a kérdés. Történt-e ilyen változás, váltás irodalmunkban? És ha igen, mikortól datálható ez, és milyen okai vannak ennek? Balassa Péter.
Azt hiszem, hogy történt ez változás, de ez folyamatszerű volt, és nem pontszerű, tehát illetve ki lehet ennek a folyamatnak a fordulópontjait jelölni, ebben van nyilván bizonyos önkényesség minden esetben. Azok a fordulópontok, amelyek ezt a folyamatot, a változás folyamatát kiadják, szerintem a következők, tehát itt tulajdonképpen az 56 utáni irodalomról van szó. Fordulópont volt az iskola határon megjelenése 59-ben, fordulópont volt a Saulus Mésző Miklóstól 68-ban, a Konrád György látogatója bizonyos értelemben, és amikor ezek tényleg már egy változást adtak ki, tehát látszott, hogy itt megfordul a magyar prózának a sorsa, az a 70-es évek közepe, Eszterházyék, Nádas Péter, egy családregény vége, és így tovább, és így tovább. De azt hiszem, hogy az én pontválasztásaim mellett még mások is bőven lehetségesek.
Dérci Péter?
A névsorral, amit Péter felsorolt, ahol én nagyjából egyet is értek, nekem van egy ilyen külön mániám, Konrádot említette egyébként, de én talán még hangsúlyosabban említeném. A látogatónak a 69-es megjelenését, azt nem azért, mert olyan jelentős, bár meggyőződésem, hogy Konrádnak talán a legjobb könyve, tehát mégiscsak jelentős műről van szó, de nem azért, mert annyira jelentős, de hordozott olyan fajta beszédmód lehetőségeket, olyan fajta epikus alakítás módokat a könyv, ami mégis valamiféleképpen egy ilyen lezárásként, tehát a 60-as évek úgynevezett kisregény irodalmának a lezárásaképpen említhető, és ugyanakkor pedig a 70-es éveknek a nyitányaként. De én egyébként említhetnék, bár most prózáról fogunk nyilvánvalóan beszélni elsősorban, Lírát is, mert a 70-es évek elején Tandorinak az egy találtárgy megtisztítása az a másik oldalon, tehát a Líra területén ugyanebbe az irányba mutatott. Kétség kívül, hogy a 70-es években mégiscsak valamilyen módon a prózában jelent meg ez, hogy mondjam, evidensen, súlyosan, látványosabban.
Szilágyi Márton?
Ezekkel a művekkel én is úgy hiszem, hogy elég pontosan le van írva azoknak a műveknek a sora, amelyek valamiféle új minőséget jelentettek a magyar próza történetében. Én egy dologra szeretnék utalni, hogy itt a művek kortársi recepciójában volt egy nagyon sajátos késeltetettség is olykor. Tehát például a iskola határon megjelenésekor a kortársi kritika nem fedezte föl mindezt az újdonságot. Gyakorlatilag az iskola határa jelentőségének a tudatosítása már összekapcsolódott Eszterházyéknak, illetve Nádaséknak a megjelenésével, mint egy irodalmi ősként fedezték föl maguknak magát a művet is, illetve Ottlikót, aki egy olyasféle írói magatartást, egy olyasféle etikai magatartást képviselt, amit Magyarországon, mint egy létező, de eltörölni igyekezett hagyomány jelképét fedeztek föl. És itt annak a tudatosítása, hogy igazából valami egészen új kezdődött a magyar irodalomban, azt végül is a kritika többé-kevésbé Eszterház, illetve Nádas műveinek a fogadtatásakor fedezte föl. Ez volt az egyidejű pillanat, amikor egy frissen megjelenő mű és a kritikai fogadtatás együttesen tudta kirajzolni ezt a hatást.
Itt azért hadd vessem közben ahhoz, ami Szilágyi Márton mondott, hogy ennek cenzurális vonatkozásai is voltak, tehát azért legyünk méltányosak a kritikához annyiban, hogy a mészőművekről, mészőművek jelentőségéről úgy írni, a 60-as évek végén, vagy akár a Konrád látogatójáról, mint ahogyan később a 80-as évek elején a puhult, felpuhult cenzúra körülményei között nem lehetett. És az Ottlik fogadtatásának ez a későisége, amit mondasz, az nem csak belső okokra, hanem külső okokra is visszavezethető.
Éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy milyen volt az a kulturális kontextus, amelyben ez az irodalom megjelent. Van még egy másik kérdésem, amely ezzel némiképpen összefügg, hogy Gyerci Péter azt említette, hogy úgyis a prózáról fogunk beszélni. Vagyis ez egy dupla fenekű kérdés, hogy miért nem jelenhetett meg ez az új irodalom a lírában, illetve az értelmezés és a líra viszonya milyen. Ez nyilván időben is kétféle problémát jelöl, inkább az elsőre.
Én meg egy kicsikét az előzőekhez visszakanyarodnék arra, amit Péter cenzúraként említett, vagy amit Szilágyi Márton úgy nevezett meg, hogy a recepció a sokkal később jelentkezett bizonyos könyveknél. Na most ezt szerintem egy bizonyos történetiségben kell néznünk, illetve a bizonyos intézményesült formákban. Tehát a 60-as években azt tudomásul kell vennünk, utólag is, akkor is sajnos tudomásul kellett vennünk, hogy bizonyos preferenciák voltak. Tehát a realista irodalom előnyben részesült az úgymond nem realista irodalommal, pláne ha ehhez még bizonyos etikai tartások, kérdések is társultak, mint például tudom, ugyebár Ottlik esetében. Na most azt azért nem állítanám, hogy itt valami egészen új dolog kezdődött a 70-es években. Sőt, talán a dolognak a jelentősége az éppen az, hogy az a fajta irodalom, amelyet Esterházy vagy Nádas, vagy hát azért lehetne más neveket is említeni, vel kezdődik, az valamit helyreállít. Ugyanis a 60-as évek az egy, hát persze az 50-es évek is, de hát arról már igazán ne beszéljünk, egy folytonosságnak a megszakítását is eredményezte. Tehát volt a magyar irodalomnak egy olyan polgári irodalmi vonulata, ami mondjuk Kosztolányi, vagy Márai, vagy Szabó Lőrinc nevével fémjelezhető. Na most ezt megszakították, erőszakosan megszakították az 50-es, 60-as években. A 60-as években ugyan már megjelenhettek, szó eshetett ezekről az írókról, művekről, de igazából aztán az a nemzeték tudatosította ezt a folytonosság megszakítást, hiányt, illetve próbált ezt a folytonosságot valamilyen módon helyreállítani, amelyik már bizony nem törődött, és mert itt óhatatlanul bizonyos politikai, történeti kérdésekkel, vagy szociológiai kérdésekkel is szembesülnünk kell. Tehát amelyik már nem törődött ebben, nem, egyszerűen nem volt hatása alatt. Azért gondolom, hogy ez az egyik nagy eredménye a nemzedéknek, bár ehhez is hozzá kell tennünk, hogy ez nem egy nemzedék, hiszen évtizedes korkülönbségek vannak.
Nagyon örültem Gyerci Péternek az utolsó mondatához, mert ez a 70-es évek kritikai szövegeit olvasva állandóan mint nemzedéki kérdés jelenik meg, hogy az új irodalom, mint a fiatal irodalom, ezzel lesz egyenrangú, és ebben kiskarusítják is ezt az irodalmat ezáltal. A kérdésem viszont arra vonatkozott volna, hogy az irodalomnak az intézményrendszere mennyiben változott meg, illetve ez az új irodalom, amikor belép a nyilvánosság terében, mennyiben tudja az irodalom intézményrendszerét átalakítani?
Esterházy Péter, a kitömött hattyú, 1988. Életünk fiktív változata, Purpárlé. Amikor én a külvilág számára is látható módon író lettem, azaz 1974-75 táján, úgy láttam, hogy a kívülről jöhető igények, lehetőségek, kínálatok nem csak valahogy gyanúsak, hanem teljességgel hülyék is. Naflaságok, linkségek, fölöslegességek. Meg főként nem is nagyon voltak. Akkor mindezeknek megfelelően elhatároztam, ám ez nem valamilyen szép jelenet, inkább csak úgy magától elhatározódott, hogy bezárkózom a szobámba, és dolgozom látástól vakulásig, és nem törődöm senkivel, csak akivel kell. Most sem gondolom, hogy ez másként kell, lehet, kellett, lehetett volna. Mégis megjegyezném, fontos, hogy természetesen ez sem olyan döntés, mely megoldás volna eleve, amely szavatolna az urak, hölgyek biztonságáért. Mert hiába ez a megható szorgalom, ahogy egy korosztály a munkába zárta magát, ami csinálódik, az értelemszerűen hol ilyen, hol olyan. Semmit nem lehet megúszni soha. de nyilván még ez sem igaz. Nos, a szaporodó fölkéréseket azért következetesen elhárítottam. Mondván, írom azt, amiről úgy gondolom, írnom kell. Ha majd ezt kell, ezt fogom, az nekem nem kell fölkérés. Felettéve elegáns álláspont, és tán csak annyira finnyás, amennyi emehhez kell, és egyébként is. De akkor aztán karácsonytájt egyszer jobban elfogyott a pénzem, mint azt én szeretem. Vagy pénz, vagy elegancia. Ha egy író valamit meg akar írni, azt meg is tudja magyarázni. Ideológikus kor ez. Ennek kapcsán viszont kiderült, mert hogy a kis színes rendes írás lett, azaz nekem fontos kell írás, hogy egyedül magunkból nem tudunk mindent megcsinálni. Van, ami bennünk marad, és csak is a körülmények folytán. De hát miért nem tudtam én ezt eddig? Erről a jelenségről. Hogy ilyen a világ. Azért nem tudtam, mert az én gyakorlatomban ez nem volt. Mi nem volt? Meg tudom mondani pontosan. Folyóirat, az nem volt. Egy hely, amely az enyém is. Máig sincs, noha sok helyt látnak szívesen, s van, ahol nem. És én is magamat, s van, ahol nem. Külön bekezdésbe venném azért a Szederkényi szerkesztette jelenkort. Ezt 87 elején írtam, nem sokkal Szederkényi Ervin halála előtt. Mikor halálhírét vettem, az első, ami eszembe jutott, hiába szégyenletes vagy frivol, nem teltek róla, az az volt, hogy akkor most majd néhány mondatot múlt időbe kell tennem. Ez lehetne egy bejegyzés a kis magyar pornográfiában. A címe ez volna az állat. Mert Szederkényinek sikerült elhitetnie, ami azért elég nehezen hihető, illetve nem igen látja az ember jelét annak, hogy fontos volna, amit csinál. Szederkényi úgy tudott telefonozni, úgy tudott kunyerálni, olyan kétségbeesett, sértődött és derűs tudott lenni, hogy már-már egy folyóiratot gondoltam köré. De mégsem akarok ellágyulni. Mert azt gondolom, a jelenkor is legfőjebb az adott szellemi tér optimális bejátszására tett kísérletet, és nem az optimális térre vonatkozóan, ami folyóirat minimális célkitűzése kell legyen, véleményem szerint. Hely otthon lenni a többé-kevésbé korombéliek számára a mozgóvilág lett volna, melyet én kurucos hevülettel és kötelező pontossággal régi mozgóvilágnak nevezek, élesen megkülönböztetendő ettől az újtól, nem mintha ez sokkal rosszabb volna, szinte csak a nevét és keletkezésének módját veszem tőle zokon folyamatosan, mert az hazugság. A két lapnak semmi köze egymáshoz. De hát ez már csak így lett kihandlizva a szokásos kis kelet-európai irodalom politizálgatásban. Az a lap, amelyet 83-ban betiltottak, annak ellenére vált sokak számára fontossá és mostanra hiányá, hogy olyan nagyon jó lett volna. Még nem volt az, de azzá lehetett volna. Vagy ki tudja. Hagyjuk.
A kérdésem viszont arra vonatkozott volna, hogy az irodalomnak az intézményrendszere mennyiben változott meg, illetve ez az új irodalom, amikor belép a nyilvánosság terében, mennyiben tudja az irodalom intézményrendszerét átalakítani?
Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon lassú és nagyon nehéz folyamat volt, mert Ceterum Censeo egy egészen más kulturális és politikai közegben születtek ezek a művek, mint amiben most élünk. Tehát mondjuk a Missőnek, a Konradnak a megjelenése az egy-egy folyóirathoz volt kötve. Mindig voltak kulturpolitikának, tehát az egyirányúsított, a kézivezérlésű kulturpolitikának egy olyan vonása, hogy az egyik kezével tiltotta, a másik kezével pedig informálisan jelezte X folyóirat főszerkesztőjének, hogy te hozhatod Mészőt. Tehát ilyen volt például a Jelenkor sokáig. Konrád megjelenése az azért is volt, a látogató megjelenése azért is volt szenzáció, mert egy olyan témát és egy olyan formálásmódot hozott, amelyben az addig tagadott szegénység, tehát hogy létezik egyáltalán szegénység Magyarországon, nem politikailag, hanem, hogy úgy mondjam, egzisztenciális problémaként hozta. És egyáltalán az egzisztenciális prózának a megjelenése és fogadtatás az egy nagyon szűk sávra korlátozódott. Tehát mi most látjuk úgy, vagy visszamenőleg látjuk úgy, vagy a 80-as évek közepe óta látjuk úgy, hogy ez egy nagy áttörés volt. Ez vagy másfél évtizedig semmiféle áttörés nem volt, hanem ezek szinte a tűrt könyvek, a kézből kézbe adott könyvek kategóriájába tartoztak, tehát a fogadtatásuk is, hát úgy mondjam, összvérszerű volt. Tehát itt az elemzésük vagy a róluk írt kritikák, azok mindig egy ilyen furcsa, ma már nehezen érthető töbletet, vagy egy ilyen sajátos pátoszt is hordoztak, hogy én most megmerem dicsérni a Konrádot, hát 60-as évek végi kritikákra gondolok, amelyeket akkor olvastam. Sajnos nem tisztán egy internalista, tehát belsőleges irodalomtörténeti módon lehet erről beszélni, hanem itt vannak extern ügyek. Én azt hiszem, hogy egyébként, ha lehet, akkor ennek az új irodalomnak vagy új prózának ez a lassú-lassú fordulata éppen az autonómiáról szólt, vagy az volna a kulcs szava, azt hiszem, ennek a változásnak, hogy autonómia, ha meg tudjuk mondani körülbelül, hogy ezen mit értünk.
Éppen ezt akartam kérdezni, mit értünk ilyen értelemben az irodalomnak ezt a fajta autonómia harcán, vagy mit jelentett ez a 70-es évek közepétől az irodalom számára, az irodalom autonóm fogalma?
Én azt gondolom, hogy de nem akarok elébe vágni, vagy nem akarok folyton beszélni, hogy a líra készítette ezt elő, tehát a 20. századi magyar lírában szintén évtizedek alatt ment végbe az a fordulat, ami tulajdonképpen Adinak a megtagadása, és egy küldetéses költészettől való elfordulás, és itt kulcsmű ennek a folyamatnak a vége felé a Dérci által emlegetett második Tandori Dezső kötet, vagy például az Oravesznek az akkori első kötete, a Héj.
Ami hát 1972-73
ilyesmi, hogy tulajdonképpen az a fordulatot, ami a prózában lezajlott, a költészet hajtotta végre, és itt megint Szabó Lőrinc nagyon érdekes, hogy szóba került, mert Szabó Lőrinc az, aki Kosztolányi mellett, és még egy-két jelentős költő mellett a leginkább elfordult ettől a küldetéses extern magyar költészettől, és egy autonóm irodalom lehetőségeivel foglalkozott. És a próza a költészettől vette át ezt az irányt, hogy így mondjam, hogy az írónak és az irodalmi műnek saját magát a kitűzött célok teljesítésen kívül más céljai vagy teljesítménye követelményei nincsenek. Ez volna talán az autonómiának az egyik megfogalmazása.
Itt egyébként hozzátartozik a dologhoz, hogy ez is egy folyamat. Én most a recepcióról beszélek elsősorban. A magyar kritika az tulajdonképpen a 70-es, 80-as évek prózája, vagy adott esetben a lírája mögött kullogott szerintem. Bizonyos fokig kortársként éltem már meg. Tehát egyszerűen én akár magamról is éreztem, hogy nem voltak meg az eszközeim, nem volt hozzá meg a nyelvem, hogy mondjuk egy 80-as évekbeli Eszterházit komolyan le tudjak írni. Na most ennek megvannak az okai. Mégpedig azok az okok, amik az autonómiával is összefüggnek, függésben vannak, ugyanis ha más nem veszek, a 60-as években voltak a realista preferenciák, ugye, ami a kritikától, egyáltalán a recepciótól függetlenül mely oldalról közelítettem a kérdést, azt várta, hogy a műnek szociológikumát próbálja föltárni. Tehát ilyen szempontból például nagyon jellemző Konrádnak a regénye, a Látogató, hiszen azt én úgy gondolom, hogy ez egy átmenet, ahogy már korábban is mondtam, átmenet, mert hiszen, ahogy Balassa Péter mondta, nagyon fontos, először beszél a magyarországi szegény méghozzá nagyon, nagyon durván, tehát úgy értem, hogy nagyon durva tények említésével, és mint tudjuk, ugye Konrádnak ez meg is volt a maga szociológiai háttere, de ugyanakkor a regényben mégsem
ma már biztos, hogy nem ez a legfontosabb vonulat, hanem az az egzisztenciális vonulat, amit Péter említett, illetve szerintem mind a kettő. Na most az autonómián elérése, vagy az autonómiáért való harc, az ennek a kiküszöbölése, tehát hogy külső szociológikus referenciákat kérjenek számon a művön, és a mű ne egy önmagában bizonyos értelemben zárt, önmaga által íródott és önmaga által magyarázható szöveg legyen. Ez volt egy nagyon lassú folyamat a 70-es évek elejétől kezdve, hogy ettől a lézengő novella irodalomtól majd ugye szerintem 77 tájékán ugye egy családregény vége, és aztán így tovább a Nádas Eszterházi, de Lengyel Péter műveket is lehetne
említeni. Spiró.
Spirót is. Így van. És ehhez hozzátartozik, még egyszer hangsúlyozom, hogy bizony ezek a művek előrébb jártak általában, mint a magyar kortárs kritika irodalom történet. Nagyon kevés embernek volt meg az eszköztára. Egyébként az az érdekes, hogy ezt irodalomtörténeti szempontból is, tehát vagy vonalon is meg lehetne mindezt fogalmazni, hogy hát lehetetlen, hát a strukturalizmus, a strukturalista vita, ugye mikor került sorra Magyarországon, akkor, amikor angol-francia nyelvterületen gyakorlatilag már lefutott kérdés volt. Tehát itt egyszerűen sajnos van, és ennek politikai okai vannak, van egy fázis eltolódás.
Balassa Péter említett, hogy itt végül is Adi hagyományától való megszabadulás jellemezte ezt a fajta lírát. Ebben nyilvánvalóan benne volt az is, hogy ez nem Adi ellen irányult, hanem az ellen, a hivatalos Adi kép ellen, amelyet a irodalom politika, illetve az irodalom történet sugallni igyekezett, ugye Király Istvánnak az Adi képe, hogy az erről való leválást is célozta mindez. A másik pedig, ami a magyar kritikának a kondícióit illeti, itt tényleg végbe ment a kritikában is egy nemzedékváltás, tehát amikor a 70-es évek végén mondjuk a Eszterházi regénye, a termelési regény megjelenik, akkorra már egy olyan újabb kritikus nemzedék képes arra, hogy ennek a regénynek a jelentőségét tudatosítsa, amelyik gyakorlatilag ezzel a 70-es évek végén induló prózával nő fel, és ennek rendkívül komoly jelentősége van a magyar irodalom történetében. Nekem van egy olyan meggyőződésem, hogy a magyar irodalom korábbi jelenségeire is ügyelve, akkor mentek végbe igazán jelentős és látványos, nevezzük így, paradigmaváltások, amikor a kortársi kritika elméleti felkészültsége elért arra a szintre, és volt olyan szerencséje, hogy igazán jelentős újabb művek jöttek létre. Én ilyennek látom az 1840-es években Petőfi fölléptét, amikor a Nagy Petőfi vitát egy olyan, két olyan elméleti felkészültségű kritikus tudta megvívni, mint Erdély János és Hanszmann Imre, akik már az előtte való évtizedben fölkészültek ennek a irodalomnak az elméleti leírására is. Bizonyos fokig Adi fellépése is hasonló volt, akkor már ott volt egy olyan gárda a nyugat köré szerveződve, amelyik képes volt ezt a harcot megvívni. És még egy dolog.
És ez a 70-es évek hogy jelenik meg?
A 70-es évek végén érzésem szerint már ott van egy olyan kritikusi gárda, a mai kritikusi középnemzedéknek a tagjai ezek. Itt mondjuk én eleve jóval fiatalabb vagyok, mint a beszélgetés többi résztvevője, tehát én akkor még kisiskolás voltam. Számomra ezek, ugye ez a nagy nemzedék, amelyik elméleti tájékozódásában egy olyan kortárs irodalom elméleti modellhez kívánt igazodni, amely gyakorlatilag a hivatalos irodalompolitikának ezt a realista preferenciájú valóságtükrözést követelő nézeti módszerét is zárójelbe tette.
Csak két mondatot szeretnék hozzátenni, hogy amit Marci mondott Hanszmannról és Erdély Jánosról, az szerintem egy nagyon fontos és tipikus példa, mert abban benne rejlik egyrészt az, hogy a magyar irodalmi közönség, tehát a befogadói közeg az azért hagyományosan elmélet ellenes. Ugye ezt most szajkózom ugye részben Lukácsnak a szavai, de ezzel nem lehet kitérni. Amit ráadásul ráadásul az 50-es, 60-as és még a 70-es évek első felében is szerintem tetéz az, hogy ennek politikai jelentőséget tulajdonítottak.
Egy elmélet lehet,
igen, és ez az egyik része, és minden más az alacsonyabb rendű, illetve hát tulajdonképpen az ördög bújik meg benne.
Már néhányszor meg akartam kérdezni itt a beszélgetésben, hogy miért van az, hogy ez a kritikus nemzedék, akiről ezelőbb Szilágyi Márton beszélt, hogy elsősorban a próza felé irányul. Miért nem orientálódik jobban a költészet felé, hiszen említettétek Tandori Dezső, Oravec vagy Petri nevét, tehát hogy a 70-es években megjelenik egy olyan költőnemzedék, amelyet egy visszatekintő szemlélet valóban új díjraként apostrofál, mégis a recepciója ennek jóval töredezettebb, sőt mondhatnánk az is, hogy ez mint irodalmiság, mint új irodalmiság alig jelenik meg a kortárs recepcióban.
Úgy gondolom, hogy az akkor felnővő kritikus nemzedéknek a teoretikus érdeklődése és az a feszültség, hogy a marxizmuson kívül, vagy a marxizmus határvidékein egy új elméleti bázison próbáljon interpretálni műveket, azért kötöttek inkább prózai művekhez, mert a prózai művekben erőteljesebben találkoztak a másfajta gondolkodásmód, a másfajta szemléletmód artikulációjával. Tehát a költészetnek van valami olyan fajta sűrítettsége és tömörsége, amely arra, mondjuk így, hogy világnézeti vitára, vagy inkább filozófiai vitára, amely a marxizmussal, vagy a marxizmustól függetlenül folyt, nem volt igazán alkalmas objektum. Ezzel bizonyos értelemben az akkori kritikának a kritikáját is adnám, vagy a magam kritikájának a kritikáját is adnám, tehát hogy azért hát kerestük, kételjük így ragozni, tehát kerestük azokat a prózai műveket, és prózai művekben találtuk meg azt, hogy hogyan artikulálódik egy más világ, hogyan explikál, hogyan magyaráz, reflektál a próza maga eszközeivel egy olyan világot, amely autonóm, egy heteronóm és szolgai világhoz képest. És itt nem arról volt szó, hogy az akkori költészet talán gyengébb volt, bár kétségkívül, hogy egy pár évig úgy nézett ki, hogy a próza a vezető műfaj, de hát Tandori ebben az időben, akit hát én a század egyik legnagyobb költőjének tartok, végig dolgozott már, és Petri szamizdatban olvasható volt, és sorolhatnám. Ugye a nagy öregek még bőven éltek. Nem egészen arról volt szó, hogy a költészet nem elég jó, és ezért a próza felé fordultuk, hanem a prózában találta meg az ember sokszor annak az igazolását, amit keresett.
Én azt hiszem egyébként, hogy ez bizony sokig véletlenszerű is. Ami meg nem véletlen a dologban, az, hogy a prózaíró nemzedékeknek bizonyos sokig szerintem kevesebbel kellett megküzdeniük, mint a líra képviselőinek, ugyanis az, amit Péter említett, az adi tradíció, az a 20. századi magyar lírára olyan mértékben és olyan súllyal terhelődik rá, hogy bizony avval, hogy mondjam, szembenézni, kvázi következetesen leszámolni, ezt természetesen időzjelben értem, az bizony nagyon nehéz munka, és hát Tandorinak, Petrinek, Oravesznek is, hát ez sok-sok évébe tellett, tehát bizonyos fokig szerintem egyszerűbb volt a dolog a prózaíróknak, és véletlenszerűen egyszerűen a 60-as évek végén, a 70-es évek elején, mert hiszen mi néhány nevet emlegetünk, és nem akarok itt a névsorolvasást rendezni, mert hiszen különböző értékekről, minőségekről van szó, de Lengyel Pétertől Nádasig, de ugyanakkor Csaplártól nem tudom meddig, nagyon sok embert lehetne felsorolni. Tehát ezek...
Dobai Péter.
Vagy hát a Spirót említettük, de tényleg rengeteg, tehát tömegesen jelentkeztek. Tehát nem véletlen az, amit én talán korábban említettem, hogy a 70-es évek elején a lézengő író, ez a prózaírókra volt, a lézengő irodalom, ez egy novella irodalom volt, akkor tömegesen jelentkeztek, és aztán ugye ebből nőtt ki túl, aztán hogy nőtte ki a hegycsúcsok, hogy így mondjam.
Én ezzel némiképpen vitatkoznék, nem vitatva, amit Balassa Péter mondott, különösen a vallomás részét nem. Viszont az meggondolandó, és igazából én nekem egy kicsit más véleményem van erről. Mégpedig azt gondolom, hogy a 60-as évek végén, a 70-es évek elején történik egy olyan fajta torlódás a lírában, ahol fokozatosan beemel a nem hivatalos kritika, de már mértékadóvá váló kritika igen jelentős életműveket a nyugat második, harmadik nemzedékétől az újhold lírikusaik és másokig. ezekkel a kritikusokkal nem akar igazából szerintem vitatkozni. Az új kritika szolidális vele, de egyfajta olyan szolidaritás, amely korlátozott mértékű és érvényű is. Tehát, hogy az a fajta kritikusi szótároknak a megújulása, amiről beszélt, és amely bizonyos értelemben elméletileg is leválás egy marxista történetelvű gondolkodásról, van egyfelől, és hogy nyilvánvaló, hogy ez elsőbben a próza felé orientál általában, és a narratív gondolkodás segíti ezt az elméletit. De a lírával elsősorban az a véleményem, hogy azért nem konfrontálódik, mert azokkal a kritikusokkal és felfogásokkal, amelyek ennél nyilvánvaló jóval konzervatívabbak, ezeket halasztja el egy későbbi időszakra.
Nem biztos, Sanyi, hiszen ez a prózában is lehetséges lett volna, és ezt éppen a jelen, tehát a mi mostani jelenünk az elmúlt egy év, két év, vagy néhány hónap bizonyítja az Ottlik támadásokkal, amik a Budát érték, illetve tulajdonképpen a Budából visszamenőleg magát az egész Ottlik művet.
Tehát, az egész akkori kritikai recepciót, hogy itt egy alapító atya van kinevezve, 82 körül, ugye a 70. születésnapján emlékeztek az akkori mozgóvilágra. Tehát nagyon fontos, amit mondasz, hogy ez az egész dolog egy mitoszképzés volt. Most hát ezt kellene tulajdonképpen egyszer megnézni, hogy ez a vád igaz-e.
Tehát nem gondolom, hogy emiatt, tehát hogy az új hold kritikusi gárdáját kimélendő, vagy azért, mert hogy ha jól értettem, amit mondasz, hogy ezért nem, hogy mondjam, akaszkodik bele ebbe a későbbi kritika, hiszen itt mondom, erre is ugyanaz mondható el, hogy egy folytonosság hiánynak, egy megszakításnak a helyreállítása van, tehát ha szabad ilyen marhaságot mondani, ennek a kritikának azért természetes szövetségese volt a mondjuk a Lengyel Balázséknak a generációja kritikusban, vagy Tandorinak a Pilinszky a lírában, ugye? És Eszterházinak Ottlik a prózában.
De éppen ezt állítom az előbb, hogy ezeknek a különbségeknek a tudatosítása nem volt lehetséges abban a kulturális kontextusban, vagy igazából nem is jelent meg annak a korhorizontján. Ez inkább kérdés, mint állítás.
Nem tudom, nagyon furcsa, és inkább informálisan zajló viták voltak akkor az irodalmi életben, vagy magán lakásokban, mondjuk a Nemes Nagy Ágnesik, őt nevezném én egy igazán markáns egyéniségnek ebben a blogban. Pilinszky az más, mert az ő egy teológiai személy. A Nemes Nagy Ágnes sík, és mondjuk az én nemzedékem kritikusai, vagy ilyen irodalmi emberei között nagyon komoly nézeteltérések voltak akkor, például Eszterházy megítélésében, sőt Nádas megítélésében, akik ugye nem összekeverendők, mindig együtt emlegetjük őket, két egymástól távolabb eső író kevés van a magyar irodalomban. Mindegy, szóval itt nagyon komoly nézetkülönbségek voltak. Annyiban igazad van, hogy volt egy politikai szolidaritás és óvatosság, hogy mondjuk Lengyel Balázséket, akik 30 évig voltak szilenciumon, többé-kevésbé, azokat az ember nem támadta meg az élet és irodalomban. De Lengyel Balázséknak nem nagyon tetszett az Eszterházy, és nekünk pedig nem nagyon tetszett például az, ahogyan Lengyel Balázsék vagy Nemes Nagy Ágnes a saját irodalmukat reflektálták. Tehát a saját önreflexiójukkal nem értettünk egyet, tehát Nemes Nagy Ágnesnek a recepciója a mi kritikus nemzedékünkben is elvégeztetett, és nekünk is volt egy külön Pilinszky képünk, nem csak a saját nemzedékének. Tehát ez megint, amit a Marci mondta, hogy ez egy hihetetlen bonyolult ügy volt, és azért az Adihoz még ne haragudj, hogy tökéletesen igazad van, és ez egy nagyon, nagyon finom megszorítás volt, hogy főleg a királyék Adi képével volt valamiféle leszámolás, de azért hidd el, hogy itt magával Adival is nem leszámolás, hanem az az eltávolodás, ami a Kosztolányi nagyon vitatható, de nem teljesen alaptalan 29-es híres Adi írásával kezdődött. Ez egy alapdokumentum. Tehát itt az Adiékkal, mondjuk via Juhász Ferenc, tehát Juhászékon keresztül Nagy László költészet. Nem leszámolás, ez túl erős, és ez olyan véresnek hangzik, hanem ez egy teher, tehát hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ez nagyon is meghatározta és tovább bonyolított. Tehát magával Adival is az embernek baja volt. Itt persze nem a nagyságról van szó.
Én csak ennyit akartam az előbb állítani, anélkül, hogy visszavonnék is bármit, amit állítottam, hogy egyszerűen az irodalmi nyilvánosságban nem volt tere ezeknek a különbségtevő vitáknak, tehát amelyek az irodalmi fejlődésnek, egy új irodalmiságnak természetes velejárói, nem harc formájában, éppen azért, mert az irodalmi nyilvánosság viszont tényleg csak hatalmi diskurzust engedett, tehát harcként jelent volna meg, és ez napolódott el, ez tűnt el a korabeli nyilvánosságban. Noha nyilvánvaló informális módon én is nagyjából ezt érzékeltem némi rekordtárs olvasóként, hogy hogy itt különböző irodalomeszmények és irodalom felfogásoknak az egymás mellett. És így van, tehát elsősorban ízléseknek a különbözőségéről van szó, amely viszont nem artikulálódhat ebben a korszakban.
Ja. Ehhez csak annyit, hogy ez mennyire így volt, hogy nagyon jól látszott például azon, hogy amikor az Újhold évkönyv újraindul, akkor milyen költők kerültek ott egymás mellé. Tehát mit tudom, például, ha jól emlékszem, Csóri Sándor is szerepelt az Újhold első köteteiben, no hát egy egészen más költői hagyomány, mint a Nemes Nagy Ágnesé. Tehát itt valóban egymás mellé szorultak különböző okok miatt egészen eltérő írói figurák és irodalomfelfogások, és bizonyos fokig ennek egy része az most sül ki, nyilván éppen az elfojtottság miatt is nagyobb indulattal, nagyobb leszámolási kedvel, részben hát a lírában, bár egyébként ennek amit a Sanyi mondott, van egy ilyen következménye is, hogy mind a mai napig azt érzem, hogy a líra kritikában egy nagyon komoly zavar mutatkozik, jóval nagyobb, mint a próza kritikában, tehát ez úgy öröklődik, és ez azért huzamosabb ideig hat.
Pontosan az, hogy a líra kritikában nem történik meg az, ami a próza kritikában többé-kevésbé, hogy a kritikusi szótárok megújultak volna. Az a fajta innováció, mely fogalmaknak, kategóriáknak, egyáltalán az új irodalmiságnak az eljárásformáit leírta, ez a lírában legalábbis ismereteim szerint meglehetősen töretezettebb.
Tandori Dezső, Round Pond, avagy a kerektó. Mikor még meg se születünk, mikor tegnap se a ma holnap, már is ott babrálnak velünk, meg sincs lényünk, mélyén hatolnak. Ezzel oly példát szavatolnak, hogy későbbed csak nézhetünk, ha ne talán egy körbe tolnak, de csak ameddig élhetünk. Jó, ha megvan mindkét szemünk, s lakablakon nézzük a holdat, hiányozhat a vakbelünk, rapié új csettint a porcnak. Senkit se csak a gyomra korgat, ecélra lett az épeszünk, melyet gumik is felkarolnak, de csak ameddig élhetünk. Amire rádöbbenhetünk, csak mint a nyelvtanban a vonzat, toporgunk, még van hol legyünk, esélyvacogás meglatoltat, csak aztán várjuk a valóbbat, de hát így is mit mímelünk, mint vadkörték jutunk a tótnak, de csak ameddig élhetünk. Írom ezt, mint aki letűnt, de szüntelen belébotolnak. Vajon is hol helyszínelünk, hogy mindenek egybefonódnak? Emlékszel-e? Partján a pontnak, hasmánt kutyákat nézhetünk, csonttal a csontot, csont a csontnak, itt végére is érkezünk. Köztudottan helyszűkölünk, és észrevétlenség tolongat, de mások híja hűvösünk, napkeltén nyugtán mit se foghat, lefektet ám, ami lohogtat, kik minek jönnének velünk. Szertelen is egy lesz a szorzat, mert egyetlen lesz egyszerünk.
Balassa Péter említette egy film folyamondatában egy számra nem jelentéktelen kérdést, azt, hogy Eszterházy és Nádas Péter neve mindig együtt emlegetik, mint noha különbözőbb írók kevesen voltak ebben a korban. Miért jelent ez így meg? És általában is mindig és szerkezetekkel írták le ezt a fajta irodalmiságot.
Akkor, amikor még a 80-as években is volt ennek jelentősége, szociológiai ismereteket, politikai kérdéseket kértek számon szövegeken, akkor Nádas és Eszterházy, noha nem tudom, 8 vagy 9 év választja el őket ugye korban is, és hát amúgy meg ugye erről nem kell beszélnünk, hogy még mi minden választja el őket, de másokat is lehetne említeni. Még mindig közelebb voltak egymáshoz, mint, és akkor a másik oldalon inkább nem említek neveket, az a fajta próza, ami mondjuk a 60-as évek elejét, közepét jellemezte a kisregényirodalom, az úgynevezett kisregényirodalomba. Tehát azt kell mondanom még egyszer, hogy természetes szövetségesei voltak egymásnak Nádas és Eszterházy, addig, amíg együttesen kellett föllépni ők nem mint írók a szövegeikben lépnek föl, de hát azért ne feledkezzünk el arról, hogy van ennek valami mögöttese is, és azt mindenki nagyon jól tudta, hogy egységesen lépnek fel egy új próza érdekében. Még akkor is, hogyha ma már ezt pontosan tudjuk, sőt szerintem akkor is tudtuk, hogy itt kétféle próza szemléletről, kétféle beszédmódról van szó alapvetően, de mégis közel éreztük őket egymáshoz.
És itt ezt hadd ismételjem meg, vagy hadd szögezzem le nyomatikusan, hogy világos emlékeim szerint, és a ti emlékeitek szerint is, mondjuk így, hogy az acélféle kultúrpolitikának a legnagyobb mumusa furcsa módon az autonóm irodalom volt. A szellemi autonómia volt a legnagyobb ellenség. Bizonyos mértékig hajlamos vagyok azt gondolni, hogy utána jött csak a szamizdat, mert az egy titkos szolgálati kérdés volt, de a szellemi autonómia kérdése az, hogy mondjam, a rendszer egész nyilvános arcát kérdőjelezte meg, és tehát a Nádas és Eszterházy az azért is kapcsolódott össze, mert ebben közösek voltak, ahogy a Péter mondja.
És azon kívül pedig ez az évszerkezetet azért azt is jelenti, hogy itt kiépült a 80-as évek elejére, közepére egy elég masszív és nagyon komoly esztétikai érvekkel alátámasztott új értékrend, amelynek a konstans elemei többek között Eszterházy Péter és Nádas Péter volt, és ennek az értékrendnek éppen az irodalmi nyilvánosságnak eme furcsa szerkezete miatt pusztán a kritikusi vállalása, vagy egyáltalán az említése is egyértelmű állítást vagy állásfoglalást jelentett az irodalompolitikai szituáció számára, és ilyen módon ez az értékrend, ez a névsor, ha úgy tetszik, többet is jelentett önmagánál, arra nem volt lehetőség éppen a szituációnál fogva, hogy a különbségeket igazán érdemes legyen artikulálni. Sokkal fontosabb volt maga az állítás, ami összefogta ezt az új értékrendet, mint valami másnak a tagadását, olyas valaminek a tagadását, aminek a megnevezésére nyilvános beszéd nem nagyon lehetett.
Sőt, én egy picit még talán tovább is mennék, hogy a recepciónak talán volt még olyan oldala is, hogy na itt mi, általában értékes szövegekről, ugye értékes írókról van szó, de valószínűleg voltak, mint ahogy tudunk róla, hogy voltak a szövegeknek problémái, nem egyenlete színvonalú könyvek jelentek meg, stb. Az ember akkor is öncenzúra, mondaná Eszterházy, ugye, de úgy gondolom, hogy jogos öncenzúra volt akkor, amikor harmadrangú, meg tizedrangú írók kaptak ezt, azt, amazt, és szerepeltek nagy íróként a recepcióban, hogy akkor inkább visszafogta magát, vagy jobbik esetben nem írt a kritikus valamiről, már úgy értem, hogy ebből a társaságból, ebből az irodalomról, mintsem, hogy ilyen jellegű konfrontáció adódjék a kvázi a hivatalos irodalom és a belső értékrendben kialakult irodalom.
Hát most abban éppen vádként fogalmazódik meg a 70-es évek kritikájára, hogy csak erős igeneket és gyenge nemeket mondhatott, vagy igazából erre. Hát úgy gondolom, hogy ez méltánytalanság az időszakkal szemben.
Abszolút, azon kívül, hogy hát úgy gondolom, hogy történetileg kell nézünk, tehát független attól, most mennyire vagyunk szövege elvűek, intertextuálisak, és a többi, és a többi, szembe kell nézni, és tudomásul kell venni, hogy a politika milyen mértékben hatotta át a 70-es éveket, sőt a 80-as éveket is, és ez bizony alapvetően meghatározott nagyon sok minden, és bizony 20 éves, hogy mondjam, irodalmi autonómia harcba, vagy hogy mondanám, a nyugat irodalmi forradalmának kellett megszületni, és folytatódnia permanensen, hogy ettől valamilyen módon megszabaduljon a magyar irodalom, és úgy gondolom, hogy a mai napig nem szabadult meg ettől igaz. Csak bizonyos részeiben.
Szilágyi Márton a jelenkorbeli tanulmányában tavaly azt írta, hogy ez a kritika nemcsak, hogy szinkronba tudott kerülni azzal az irodalmisággal, amelyeket felfedezett és védelmezett, hanem irodalmi alakító tényezővé vált. Hogy ezt hogy értetted, illetve mi a véleményetek erről, hogy valóban volt-e a kritikának ilyen funkciója?
Hát akkor először én próbálom meg körülírni, hogy mit is akartam ezzel mondani. Tehát, hogy ebben az időszakban éppen a kritikai recepciónak ez a kortársi mi volta, szövetségessé tette azokat az írókat és azokat a kritikusokat, akik láthatólag azonos célokért küzdöttek. Tehát azok a kritikusok, akik ezen újabb értékek elfogadtatásáért küzdöttek, nagymértékben meg is határozták azt várakozásaikkal, azt a horizontot, amelyhez az írók is igazodni igyekeztek, a pályára lépni szándékozó íróknak meghatároztak egy olyan típusú igényszintet, vagy egy olyan követelményrendszert, amely az irodalomba való belépésnél nagyon sokat jelentett, és arról nem is beszélve, hogy, és itt saját akkori olvasmányélményeimre tudok csak utalni, mondom, én akkor kisiskolás voltam, meghatározta azt is, hogy hát hogyan kellene az irodalomról gondolkodni, tehát egyfajta ilyen nevelődési folyamatot is elősegített. Nagyjából erre gondoltam.
Balassa Péter?
Nem tudom, hogy én erről tudok-e értelmesen mondani valamit, mivel részese voltam, tehát ha így látod, vagy így látjátok, akkor az nagyon, nagyon, akkor érdemes volt.
Balassa Péter pécsi előadásában tavaly, amikor a szolidaritásról beszélt, akkor azt mondta, hogy ennek az új irodalomnak az autonómia mellett kulcsfogalma a szolidaritás és az antropológiai szabadságfogalom. Ez utólag visszatekintve, illetve éppen, hogy nem csak visszatekintő szemlélettel, hanem éppen a jelen felől kérdezve, hogy ez mennyiben múlt idő, illetve mennyire csak azt a 80-as évekbeli irodalmiság helyzetét írja le.
Szerintem ez majdnem a mindenkori irodalmat jelenti. Akkor annak volt egy speciális jelentése, ne arra ugyatok, hogy megint én beszélek. Tehát egy speciális jelentése, hogy ilyen és ilyen politikai kondíciók között is meg lehet a belső függetlenséget csinálni, vagy meg lehet formálni bizonyos határokig a szellemi autonómiát, és nézzük meg ezt a kísérletet. Tehát ennek ez volt mondjuk így a szellemi tétje. Van egy alapfeltétele minden irodalmi diskurzusnak, hogy ugyanarról a szövegről beszélünk el. És mint hogyha a mai szellemi életben pontosan ez veszett volna ki, és számomra ez a probléma, hogy akkor most nem ugyanarról a szövegről beszélünk? Van itt egy alapvető szakmaetikai dolog, amiről megfeledkezni látszik néhány kritikai megszólalás, hogy tudnélik, a kritika nem élvezheti a saját nemjeit, mint ahogy az igényeit se nagyon. A kritika ne önmagát élvezze, és a szigor az nem azonos a kajánsággal.
De egyébként itt nyilván arról van szó, hogy az a fajta kritikusi hang, amely nevezzük talán így ezzel a Dávidházy Péter által megfogalmazott kifejezéssel, amely a kritika iskolázottságának hiányát mutatja. Ez is rendelkezik egyfajta tradícióval természetesen a magyar irodalomban, tehát ezek nem előzmény nélküliek, és ilyen módon a felbukkanása sem meglepő. Hát nyilvánvaló, hogy a irodalmi intézményrendszer most jóval differenciáltabb, egyrészt a folyóirat struktúra, másrészt azóta újabb nemzedékek is beléptek az irodalomba, részben az írók közül, részben a kritikusok között is. Nagyjából egyébként mostanra lejátszódott a kritikusok között is egy újabb nemzedékváltás. Az a kritikusi gárda, amelyik annak idején a 70-es, 80-as évek fordulóján ezeket a kritikai csatározásokat megvívta. Részben különböző okok miatt vagy ritkábban szólal meg kritikusként, vagy egyáltalán nem, vagy valami egyebet csinál. Tehát a fiatalabb kritikusi nemzedékre hárul ez a feladat, és nyilván ennek a kritikusi nemzedéknek a szakmai szocializációja az részben persze pedagógiai kérdés is, tehát hogy az előző kritikusi nemzedékből kik azok, akik mesterekként vállalhatók, illetve maguk vállalják azt a feladatot, hogy foglalkoznak, vagy egyáltalán ügyelnek az újabb kritikusi nemzedékekre, de az ilyen nemzedékváltások azok mindig jelentenek egyfajta surlódást.
Érdekes módon, hogy értelmezésről és kritikáról beszéltünk beszélgetésünknek számottevő részében. Még egyszer azért kísérletet tennék arra, hogy kicsit visszakanyaradjunk az irodalom felé olyan értelemben, hogy gyakran beszéltünk, és a beszélgetésünk ugye nem nélkülözte ezt sem, hogy ez egy nyelvi természetű változás volt, amely az irodalomban megjelent, ami egyébként is mi is lenne másképp tehetnénk fel joggal ezt a kérdést, de hogy egy kicsit konkrétabban milyen nyelvi változások indultak meg a 70-es évek irodalmában, szándékosan nem csak a prózát érteném, tehát hogy miben változik meg ennek az új irodalomnak a beszédmódja?
Hát ha rám nézel, akkor egy mondattal tudom ezt mondani, hogy egyetlen egy célkitűzés és szenvedély látszott kibontakozni ezeknél a nyelvi alkotásoknál, hogy igaz mondatokat leírni, tehát hogy a mondatok mások lettek. Most ezen napokig lehetne beszélni erről, hogy mi az, hogy igaz mondat, de hogy a mondat ne hazudjon, ne legyen benne valami kettős kommunikáció, ne legyen benne valami olyan, ami tulajdonképpen összekacsintás, bár ez egy nagyon bonyolult ügy, tehát hogy a mondatok szintjén kezdődött újra valami megint megkezdődött, ami egyszer már szinte lejátszódott a Kosztolányi prózában.
Persze, hát ezt egyszerűen vissza kellett emelni, megint csak ezt mondom, a folytonosság. Tehát föl kellett emelni azt a fonalat, ami Kosztolányinál, Márainál volt, és az 50-es, 60-as években elvágtak, ezt föl kellett emelni, ezt Eszterházyék megtették. Én nagyon röviden, és hát mondjuk talán durván úgy fogalmaznék, hogy amíg a korábbi évtizedeknek az erőszakos irodalom politikája következményeként is a beszédmód, a nyelvnek a felfogása az egy eszközjellegű felfogás volt, ugye, hogy a nyelv csak arra való, hogy avval kifejezzük a valóságot, pontosabban nem kifejezzük, hanem tükrözzük a valóságot, míg ennek az újabb fajta irodalomnak, tehát pontosabban éppen az előbb mondtam, hogy nem is olyan nagyon új éppen a nyelv felfogását illetően, egyszerűen kvázi cél. Tehát, hogy mondjam, ahogy Wittgenstein alapján, ugye Eszterházy is mondja, és végül is Kosztolányinak is, bár nem teljesen ugyanez volt a véleménye, hogy a nyelvnek önmagában nincs jelentése, a használat dönt, tehát a szónak használatából eredik a jelentése. Tehát céljellegű a nyelvszemlélet.
És egy másik, van egy kulcsszöveg, illetőleg egy kulcscím, ami miatt továbbra is úgy gondolom, hogy az Ottlik az kulcsfigura, a Kosztolányi próza és az új próza között ő a közvetítő. Ez az elbeszélés nehézségei című kifejezés, emlékeztek az iskola határon elején, tehát hogy egy olyan próza, amely állandóan megpróbál reflektálni arra, hogy mit csinál akkor, amikor írja ezt a regényt, és ez nem egy öncélú kacifántozás, hanem éppen a hazugság kimosásának egyfajta módja. Tehát ez az elbeszélés nehézségei, mint formálási probléma, tehát hogy beleíródik a regény szövegébe az, hogy hogyan tudom megtisztítani a saját csúsztatásaimtól a szöveget, ez egy poétikai eseményé vált az új prózában, és mértékadóvá vált.
Petri György, ami azóta történt. Én visszamentem ahová, újra elmentem onnan is. Az új magyar zene beindult, a gyereket hülye maradt, anyád meghalt, csináltam még egy gyereket. Nem annak, neki más, de azt te még nem ismerhetted. Egy harmadiknak, aki most egy felőlem nézve másodikkal osztja meg ágyát, amíg én a felőled nézve negyedikkel, itt is van egy gyerek, de őt nem én eszkábáltam. Az a lányom, aki épp arra született, hogy én az anyukájától hozzád, az is megvan 15 éves, és hegedülni tanul, mint te. Bézé meghalt. Egyszer volt nálunk. Egyszer én is jártam kint nálad azóta, jól össze is fagytam, anyád temetéséről késtem le, és hogy ne maradjak dolga végezetlen, a sírkő böngészdében elindultalak fölkeresni. Meg is találtalak. Kivártam, amíg odafagy a talpam a talpbéléshez, aztán a sörkert talpon álló részében támasztottam a pultot, és azon töprengtem. Ki lehetett az az állat, aki a sírkerti úton egy vendéglőt sörkertnek nevezett el?
A Feltételes Megállók című sorozat első része hangzott el. A beszélgetés résztvevői Balassa Péter, Dérci Péter és Szilágyi Márton, a műsorvezető Mészáros Sándor volt. Közreműködött Máté Gábor és Vallai Péter. Szerkesztette Bán Magda.
1995-ben készült felvételt hallottak. A következő részt holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.